No, hát akkor elkezdjük a szabad fórum részét ennek az alkalomnak. Hát, igen. Igen, hogy másfél óra, tehát az a három órás befejezés az már a múlté, tehát nyilván erre nincsen esélyünk, mert nagyon jó érdemi kérdések és éles kérdések érkeztek itt ebbe a kis ládába. Fél négykor szeretnénk lezárni ezt az alkalmat. Nyilván, hogyha picit tudtok tovább maradni, akkor az csak jó, mert azt gondolom, sok mindent kell átbeszélni. Akkor kérném, hogy foglaljunk helyet, tehát aki részt vesz, aki nem, attól természetesen elköszönünk. Szervusztok, vidékre is mennek néhányan. És úgy nézne ez ki, hogy gondolkodtunk azon, milyen legyen a formája. Végül is a négy előadónk nem akarta vállalni azt, hogy ide kiülnek, de talán ez kevésbé természetes is lett volna. Úgyhogy arra jutottunk, hogy elhangzik majd egy kérdés, és akkor aki jelentkezik az előadóink közül, az fog rá válaszolni. Kérdezném közben, hogy ki az, akinek kérdése lenne. Tehát nyílt kérdés, nem ilyen papíros, mert itt van 9 nagyon jó, éles, érdemi kérdés. Ez már bőven ki is tölti a másfél órát. De ki az, akinek lenne még kérdezni valója? Tehát készfelelme is jelezzük. Gábor, látom. Más valaki? Jani, neked is? Jó. Tibor, neked is? Jó. Rendben. Evelyn? Köszi, igen, csak félve mersz jelentkezni, de most már így jó. Rendben. Én azt hiszem, megpróbáljuk valamiképpen ilyen szendvics rendszerben csinálni, oly módon, hogy egy kérdés felolvasok innen a papírról, aztán egy valaki lesz közületek, aztán megint a papírról, megint valaki közületek, jó. Itt nagyon kérném, hogy aki válaszadó lesz, az nagyon fogja össze a mondandóját, mert rendkívül jók a kérdések, és rendkívül szerteágazóak, tehát picit túl fogjuk feszíteni valószínűleg ezt a másfél órát. Na de, akkor jöjjön a lényeg. Az első kérdés itt ezen a papíron. Ludeser, Zürher, majd Wilson megzsarolt lehetette az állam részéről. Ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon? Tehát így hangzik a kérdés. Tehát ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna-e az egyház szervezetét Magyarországon? Mi lett volna, ha? Ugye picit történelmietlen a kérdés, de azt gondolom, hogy teljesen jogos. Ki szeretne erre válaszolni? Zsuzsika? Gábor lesz a mikrofonhordozó, tehát akkor kérlek, hogy Zsuzsának vidd oda a mikrofont.
Igen. Tehát azt válaszolom erre, hogy ez nekünk is rejtély, egy bizonyos szempontból mind a mai napig, hogy nyugati, szabad embereket, akik ide bejöttek, hogy mivel lehetett zsarolni. Az tény, hogy már mindjárt kormányváróteremben fogadták őket. Valakitől hallott, hogy Kádár János székébe ültették, valahol végigvitték a parlamentbe. Na de hát, ha ettől meghatódik egy egyházi képviselő, ez elég szomorú. Tehát részben volt ilyen nagy hízelgések, részben nyilván fenyegetések. Egy konkrétumot tudok mondani, hogy amikor Ludeser testvér azután a bizonyos 77-es beszélgetés után, ahol ott volt ő Lóna testvérrel, amit az előbb mondtam, újra bejött januárban. Lóna testvér nem jöhetett, mert neki nem adtak többet vízumot. Nem utazhatott be Magyarországra. Én szerintem ott követett el a világközösség egy nagy hibát, mert nem kellett volna Ludeser testvérnek se bejönni ezek után, hogy nem kapott Lóna testvér újra vízumot. És ha már bejött, végképpen nem részt venni az uniónál egy új választáson. Bocsánat, közben valaki kérdezte tőlem, mi az, hogy unió, hát ha másoknak is gond. De hát az egész világközösségben uniónak hívják az egy országban lévő hetednapi adventista közösséget. Tehát most még lerövidítve unió, az a hivatalos adventista egyház, az az unió. És tehát itt említeném meg, hogy akkor ugye ezt végképp nem lett volna szabad a rendezetlenségben egy unió választáson részt venni. De a választás után, tehát bejött Lóne testvér nélkül egyedül, végig legalizálta, asszisztálta az unió választást, és utána hivatott minket. És azt mondta, hogy most fogadjuk el ezt az újonnan választott egyháztanácsot, ami persze kis variációval ugyanazokból az emberekből állt, és a problémák totál rendezetlenek, nem jó, ezt fogadjuk el, mert ha nem, akkor neki megmondták, hogy itt vér és könny, és nem tudom, mi fog folyni. Nem emlékszem a harmadik dologra, mit mondta, de azt mondta, vér és könny, és még valamit mondott, hogy ez fog folyni. És akkor mi mondtuk neki, hogy Ludeser testvér, ha ilyesmi van, az minket ér, nem titeket. Nektek egy feladatotok van, de nem hisszük, rögtön mondtuk, nem hisszük, hogy ez lesz. De hogyha ha akármi történne is, a ti feladatotok az, hogy foglaljatok állást az igazság mellett, azt meg hagyjatok minket a Jóistenre, hogy utána itt mi lesz velünk, azt nekünk kell viselni. És mi hisszük, hogy a Jóisten megsegít, és viselni fogjuk. Ti csak egyet tegyetek, hogy ne legyen megzavarva, megtévesztve ez a közösség. Mondjátok ki a helyeset, az igazat. Nem hallgattak ránk. Ők valahogy szerintem félreértette a divízió. Sajnos az ottani lelki romlásnak a következménye ez. Ezt is kérdezték, hogy mi a divízió valaki. Tehát azért ezt is mondom, hogy mert látjátok, mi nem tudjuk, hogy ezek az alapfogalmak sem mindenkinek ismertek, hogy ez ugye a generál konferenciának az egy-egy területért felelős bizottsága. Az a divízió bizottság, annak is van elnöke, titkára, stb. Több országot fog át egy divízió. És ők úgy félreértelmezték a szerepüket, hogy nekik nem a lelki tanítás és arra való ügyelés a feladatuk, meg a bátorítás, meg a segítés, hanem mintha ők lennének az utazó diplomaták, akinek mindenütt a hatóságokkal a kapcsolatot tartani kell, és kívülről biztosítani a közösséget. Szerintem ez a feladatuknak a totál félreértelmezése, és azon kívül nem is végezhetik jól, mert nem ismerhetik a szituációt az egyes országokban. Tehát ez mindig a helyieknek a dolga. Nekik a lelki iránymutatás kellene, hogy legyen a feladatuk, és a bátorítás és a segítés a jó úton. Tehát szerintem itt egy ilyen nagy eltévejedés volt ezen a téren. És tehát itt mondhattak neki valami vad dolgokat, de hogy egy nyugati ember miért kell, hogy olyan naív legyen, ugye, azt nem tudom fölfogni. És mi látták közben, hogy mi ránk hogy haragszanak, és még börtönbe se kerültünk. Igaz, hogy nagyon nagy zaklatásokban volt részünk, hosszú lenne sorolni, de még addig se fajult a dolog, hogy börtönbe kerüljünk. És ha addig fajult volna, az elődeink mi mindent vállaltak az igazságért. Tehát láthatták tulajdonképpen, előttük volt a példa, hogy mi itt vagyunk kiszolgáltatva, abszolút kiszolgáltatva, és még minket se nyakaznak le. És mi meg megmondtuk nekik, hogy nem kell félni ezektől a dolgoktól, de hiába mondtuk, nem segített. Utoljára csak egy kis rövid viccel fejezem be a dolgot, ez akkoriban született, és ez jól mutatja, hogy volt ez az államhatóságokkal kapcsolatban, és ezt higgyétek el, mi is először féltünk, hát x-szer voltunk raporton az Állami Egyházügyi Hivatalba, volt olyan, hogy úgy üvöltött velünk, szó szerint üvöltött velünk Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy na jó, ha mi nem fogadjuk el a kompromisszumot, amit ő kínál, akkor ő kiül a nézőtérre, és megnézi, hogy mi lesz velünk az arénában. De a Jóisten megtanított bennünket, annyi tapasztalatot adott, hogy végül mondhatom, hogy abszolút nem féltünk. Mosolyogva mentünk, bejöttünk ki, szerintem idegesítette is őket a nyugalmunk, mert mindenki reszkető lábbal szokott bejönni. De annyira tapasztaltuk a Jóisten segítségét, hogy eltűnt a félelem. Na és akkor ezt a viccet én már nem tudom, hogy Juhász Gyuri bácsitól származott, vagy mert ő egy ilyen nagyon, az egyik kisbizottsági tag, ilyen nagyon ilyen gondolkodású valaki volt, vagy ő is hallotta valahol, de azt hiszem ő mesélte a bizottságban, hogy egy katona mindig pisztolyt fog a kocsmárosra, hogy adjon neki ingyen inni. És a kocsmáros megijed és ad inni. De aztán megunja a dolgot, elmegy a parancsnokhoz, és panaszt tesz a katona ellen. És azt mondja erre neki a parancsnok, hogy na, most mikor újra jön, és fogja magára a pisztolyt, és azt mondja, adj, innom vagy lövök, akkor maga mondja azt, hogy és mi van, ha nem adok. De hát ezt nem merte megcsinálni a kocsmáros. Azt mondta, na jó, akkor biztosítéknak én elbújok a pult alatt. És mondja azt, amit mondtam. Elbújt a parancsnok a pult alá, jön a katona, fogja a pisztolyt, a kocsmáros azt mondja, adj, inni vagy lövök. A kocsmáros azt mondja, és mi van, ha nem adok? Azt mondja a katona, akkor nem iszom. Úgyhogy, szóval értjük, így ez a vicc fejezi ki azt, hogy ha valakinek volt hite és bátorsága, akkor a hivatal hátrált. És ezt mi x-szer tapasztaltuk, akkor a hivatal hátrált.
Köszönjük szépen, Gábornak kérlek, hogy add vissza a mikrofon. Egy valamit tennék csak hozzá, itt történelmi szempontból. Így szól ez a második kérdés, hogy ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétzúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon. Történelem szempontjából azt szól elmondani, hogy nem. Tehát ekkor ilyennek, hogy az egyház szervezetének szétzúzása, ekkor ennek egész egyszerűen már nem volt esélye. Tehát egészen más világ volt az 1950-es évek, mint az 1970-es évek. Tehát a rendszer folyamatosan puhult, igaz, hogy fokozatosan, igaz, hogy lassan, de egyértelműen puhult, és mindennél fontosabb volt Kádárnak az, hogy a társadalmi békét megőrizze, mert nem akart még egy 56-ot, és nagyon jól tudta ő is, hogy mi történt 1956-ban. Nyilván sok ágaboga van ennek a kérdésnek, röviden ezt tudom erre válaszolni. Akkor most jönne a közönség sorai, vagy résztvevők sorai közül egy kérdés. Gábor, kérlek, akkor te voltál Cselik Gábor, hogy tedd fel a kérdésedet.
Nekem szegezték a kérdést, így hát én is tovább szegezem, illetve nekünk szegezték a kérdést, és mivel nem kaptam rá választ, ezért szeretném megkérdezni, egyenlőre még, és ezért járnánk utána. Tehát, hogy abban az időben, amikor ez a úgynevezett szakadás történt, akkor, és itt is elhangzott az a név, hogy reformadventizmus, vagy reformadventista, létezett ez az egyház. És ezt kérdezték tőlem, miután megtudták, hogy a kerakhoz járunk, hogy miért nem oda csatlakoztak be. Az akkor kiváltak.
Nagyon jó. Hát akkor megint csak köszönjük szépen. Gábor, te légy résen, te közben ne beszélgess, mert a mikrofont közben vinni kell. Horváth Gábor, igen. Tehát most Zsuzsa jelentkezik, és kérlek, vidd oda neki a mikrofont. Köszönjük szépen. Semmi baj. Igen. Jó, ezekre a kérdésekre a leginkább Zsuzsika tud válaszolni, úgyhogy megint neki adjuk.
Hát elnézést kérek, én nem szerepelni akarok itt, de a kérdésekből sokra nem tudok más tenni, mint válaszolni. Tehát erre azt tudom mondani, hogy igen, a reformadventista közösség keresett minket elég hamar, ahogy a válság kialakult, azt remélve, hogy mi hozzájuk fogunk csatlakozni. Pontosabban ez úgy is történt, hogy először egy-kettőt, a közénk Horváth Pannit, Mráz Gusztit, őket környékezték meg. Háló Sándor volt az egyik, ő eredetileg a reformadventistáknál volt prédikátor. És hát mi féltettük őket, és akkor mondtuk, hogy beszélgessünk úgy, hogy együtt, mi is részt veszünk ebben a beszélgetésben. Akkor történt a mi meglepetésünkre is, hogy Háló Sándor kezdett rájönni arra, sőt teljesen rájött, hogy a reformadventista tanításokban mi a probléma, és ő csatlakozott hozzánk. Tehát nem tőlünk vitték el Pannit és Gusztit, hanem Háló Sándor csatlakozott akkor hozzánk. És ennek kapcsán aztán tovább beszélgetések folytak, és akkor nagyon becsületesen és nagyon őszintén mondta Háló Sándor, hogy ő nem tudja, hogy nem látta korábban ezeket a problémákat is. Akkor mi össze is állítottunk egy anyagot, ez a mai napig megvan, és ezt odaadtuk a reformadventista vezetőknek is, már ha jól emlékszem, Bokor Sándornak, vagy nem is tudom pontosan kiknek, ami pontosan lefektettük, hogy mi miért határolódunk el tőlük. Nem a személyektől, mert reformadventisták közé is kerülhetnek, és biztos is vannak, pláne már nem tudom hány generációsak, akiket mi hívőknek tartunk, meg szívesen ápolunk testvéri kapcsolatot, de a reformadventista mozgalmat úgy, ahogy van, téves mozgalomnak tartjuk. És ezt pontosan kifejtettük, röviden elmondom, azok a tételek, amiket, de egész csak egészen röviden, ha valakit érdekel ez a tanulmány, nálam éppen festés van és hatalmas iratrámolás, hiszem, hogy a kezembe kerül, és nagyon szívesen odaadom bárkinek. Ez van vagy 10 oldal. Tehát egész pontosan részletesen kifejtve, tehát mi lelkismeretesen válaszoltunk nekik, és ebben a döntő tétel, hogy ők az advent közösséget Babilonnak nevezik és elesetnek, hogy 1914-ben, amikor abban a fegyverfogás kérdésben nem jutottak egységre, attól kezdve ők elbukottnak nyilvánították az adventista közösséget. Mi ezt végigérveltük, és azt mondtuk, mi ezt soha nem mondtuk, és soha nem fogjuk mondani, mert itt csak a Biblia lehet az iránymutató. Izrael is volt rettenetes mélyponton, mondjuk egy Jeremiás idején, de még mindig nem volt elvetett egyház. Ebben csak az Isten illetékes, hogy nyilatkozzon, és a Bibliában azt találjuk, hogy nagy lelki hanyatlás lesz, nagyon megrostáltatik, de mindenestől nem veti el az Úr. Erre már nem kerül sor. Jézus eljövetel előtt, és a Babilon más. Az nem az adventista egyház, akár mekkora lelki hanyatlás van. Tehát ez volt az egyik dolog, a másik a legalizmus. Ők azt vallották, hogy ők képviselik a hitáltali megigazulás üzenetét, amit az advent közösség nem fogadott el igazán 1888-ban, Mi viszont éppen arra mutattunk rá, hogy a valóságban pont ezt az üzenetet nem értik és nem közvetítik, hanem egy rendkívül legalista közösség. Ez azt jelenti, hogy a törvény külsőségeihez való ragaszkodás és egy szigorú behajtása a törvénynek, amit emberi erővel kéne megtartani. De ennek elkerülhetetlen következménye egy farizeuzmus, egy szűkebbrűség, egy szeretetlenség, és ebből nincsen misszió sem. Hát most nagyon röviden csak ennyit mondok, mert az idő nem enged többet, de akit jobban érdekel, abban sok-sok rész, fegyverfogás kérdés, öltözködés kérdés, szóval sok-sok minden, ami kulcskérdés, azokról mind szó van ebben az anyagban.
Igen, köszönjük szépen. Érdemes egyébként tudni a reformadventistákról is. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a harmadik fajta adventista egyház itt Magyarországon, tehát ugye a HNA, a keresztény advent közösség, illetve a reformadventisták létszámban így jönnek. Tudomásom szerint olyan néhány száz fő lehet a taglétszámuk, tehát viszonylag kevesen vannak itt Magyarországon. Jó, lépünk tovább. A papírról olvasnék egy kérdést. Így hangzik. Amennyiben mi joggal elvárnánk az Unió régi beépítettjeitől, hogy vallják meg nyilvánosan a közösség elleni bűneiket, nem lenne illendő a mi közösségünk beépítettjeinek is nyilvánosan vallomásokat tenni? Azt gondolom, hogy megint Zsuzsika az illetékes, kizárásos alapon. Aztán majd én is szeretném.
Megkérlek, hogy add a kezembe egy pillanatra a Rajki Zoltán könyvét, mert annak a utolsó oldalán. Ez gondolom, hogy ugyanabból a forrásból ered, ugyanis a Rajki Zoltán könyvének az utolsó oldalán is van egy ilyen megjegyzés. Ezt szeretném olvasni. Igen. Tehát itt egy ilyen kiértékelést mond a könyve végén, és azt írja, a vezetés politikáját, mármint itt ugye az Unióról van szó, amely részint az állam követelményeinek végrehajtása, részint karriervágyból azoknak túlteljesítése miatt következett be, számosan bírálták. Hát egyébként ez is jó kritika, ugye, hogy karriervágyból még túl is teljesítették az állami követelményeket. Mindegyik mozgalom hátterében elsősorban egyházpolitikai okokat találhatunk, mármint az Unió és mi. A másik félhez hasonlóan ők is törekedtek az állami szervezetek támogatásának megszerzésére. Némelyek a konfliktus kirobbanása előtt hivatali esetleg belügyi és pártkapcsolatokkal is rendelkeztek. A belső konfliktus kitörése után a hivatal a lojális egyházvezetés mellé állt. A szakadár mozgalmak vezetőit hatósági zaklatások érték, zárójelben útlevél megtagadása, szabálysértési eljárás, stb. Egzisztenciális problémákkal azonban nem küzdöttek, mert híveik az adományaikkal és tizedükkel ellátták őket. Bár az általuk hangoztatott felvetések jogosnak mondhatóak, tevékenységükkel legalább annyit ártottak, mint a másik oldal állami akaratot túlteljesítő vezetői, mert megbontották az egyház egységét. A tiltakozók egy része egzisztenciálisan is nehéz anyagi helyzetbe kerülhetett, mert az AEH munkahelyeket is felhasználta céljainak elérésére. Na hát tudjátok, egy ilyen helyzet, mint ami itt kialakult, azt a legkönnyebb egy ilyen felszínes tolvonással elindézni, 50-50%, mindegyik hibás, és egy egyenlőség jelet tenni. Ugye így szokta a polgár lerázni magáról a bonyolult problémáknak való utánajárást vagy kibogozást. És akkor itt ugye azt írta Rajki Zoltán, hogy hát mindegyiknek voltak belügyi kapcsolatai, mindegyiknek egyházügyi politikai szempontok voltak a döntőek. Hát itt nagyon egyenesen mondanám nektek, ez egyrészt egy ostobaság, mert ugyanakkor leír, hogy állandóan zaklattak bennünket, meg üldöztek, ugye, hát ha beépítettség, akkor ez nincs. Ugye, most ezt megkérdezem, ugyanaz, az egyik mindenféle magas pozíciókat foglalnak el, mit tudom, hazafias népfront elnöksége, meg mit tudom én, mi minden, kapják az állami kitüntetéseket, a másik oldalon pedig állandóan zaklatják őket, és azt mondják, mind a kettő rendelkezett belügyi kapcsolatokkal. Hát én ezt logikailag nem tudnám nagyon bevenni, és annyit mondanék, hogy ez közénk nem is jött az, aki ilyet akart, és utólag mi is megtudtuk, hogy de nem a prédikátorok között, nem a vezetésben, hanem hogy a tagok között egy valakiről sejtettük, mai napig nem tudjuk bizonyítani, de sejtettük és sejtjük, és még egy valakiről tudtuk, hogy beépített volt, utólag tudtuk meg. De olyan, hogy mi ezt sejtjük, vagy megtűrjük. Tehát ez annyira rejtetten történt, ezek a tagok között voltak, hát persze, hogy igyekeztek információkat szerezni rólunk, és sajnos találtak egy-két embert a tagok között, de hogy mi a prédikátor között egy lett volna, vagy hogy mi erről tudtunk volna, megtűrtük volna, vagy ezzel kiegyeztünk volna, hát szóval értitek, ezt egybe mosni, ez abszurdum. Ez abszurdum, ez totális abszurdum. Tehát nyugodtan kimondhatom, hogy pont az ellenkezője volt, mi üldözött státuszban voltunk, nem hogy belügyi kapcsolataink lettek volna. Nekem nem volt 11 esztendeig útlevelem még szocialista országokban sem. Ezzel a jelszóval, hogy az önkiutazása közérdeket sért. Utána így az önkiutazása különleges közérdeket sért. Nem volt Oszi bácsinak, nem volt Kovács Palinak, és sorolhatom tovább. És aztán az nagyon hosszú lenne, ha elmondanám, hogy milyen egyéb zaklatásokban volt részünk. Tehát itt szó nem volt ilyesmiről, hogy közöttünk a beépítettség. Egy-két embert, az csoda lett volna, ha nem találnak, aki információkat akarnak szerezni rólunk. Sőt, még egyetlen egy esetet elmondok nektek, hogy mennyire nem voltak belügyi kapcsolataink. Majdnem néven is nevezhetném, de mivel jelenleg nincs, nem akarom mondani. Tehát volt egy házaspár, akik hozzánk tartoztak, és a 17 éves fiúkat munkahelyen megkeresték, nyomozók, mondván, hogy a volt osztálytársa felül akarnak érdeklődni. Aztán végül megmondták, hogy azt tanácsolják, hogy ne barátkozzék kirúgott prédikátorokkal, felajánlották neki, hogy katonaságnál kedvezményeket kap, illetve nem is kell katonának bevonulni, és hogy előre fog haladni, és hogy nem kell abba hagyni a szett lelkészképzőt, és megígérik neki, hogy előre fog haladni a ranglistán, és szóval jó helye lesz, de adjon jelentéseket az összejövetelekről. És a gyerek nem vállalta. Ugye naivitásában nyíltan megmondta, azt akarják, hogy a spicliük legyek. És én ezt nem vállalom. De utána megint megkeresték, akkor már beültették az autóba, és elvitték a rendőrkapitányságra. És akkor pszichikailag már annyira megviselte a gyereket, hogy a szülők megdöbbentek. És akkor eljöttek hozzám. És akkor én azt mondtam nekik, hogy nézzétek, ennek a kígyónak a fejére kell lépni. A rendőrkapitányság épületében történt, írjatok a rendőrkapitánynak egy levelet. Írjátok meg egy az egybe, úgy, ahogy történt, semmit ne hallgassatok el, és mondjátok meg, hogy tiltakoztok az ellen, hogy a ti kiskorú gyereketeket ilyennel lazaklassák, és hogy ha még egyszer ez megtörténik, még egyszer keresik, ti a divíziónak fogjátok ezt jelenteni, a külföldi egyházvezetésnek, hogy mi történik itt. Tudtam, hogy ez a mumus nekik ettől. Ezt nem szeretik, ha külföldre kimegy. A testvéreink karakán emberek voltak, nem féltek, vállalták, kiment hozzájuk, a levél elment, másnap ott volt egy százados. Először ilyen nagy hangon kezdte, de mivel ők nem ijedtek meg, és fenntartották az álláspontjukat, azt mondta, na akkor felejtsük el az egészet, és kérem, hogy ne beszéljenek erről senkinek, és vége volt. Tehát mi így viszonyultunk a belügyeső dolgokhoz.
Igen, még egy dolgot szeretnék hozzátenni, szintén így történelmi vagy történészi szempontból. Ugye azt írja itt, hogy a mi közösségünk beépítettjei. Na most én beépített emberekkel, illetve az általuk közzétett jelentésekkel, mármint amit a tartótiszteknek tettek, én ilyenekkel találkoztam. Nem egyel és nem kettővel. Viszont ha lenne ilyen ebből a csoportból, tehát az egervári csoportból, akinek lettek volna belügyi kapcsolatai, akkor én arra várhatóan rábukkantam volna, vagy más, aki előttem kutatta ezt a kérdést. Nem történt meg. Az unió részéről viszont sorolni tudnám azokat az embereket, akik egyértelműen 3x3-asok voltak. Tehát ügynökök, akik jelentettek, és nem egy, meg nem 10, meg nem 100 jelentést írtak, hanem éveken, évtizedeken keresztül. Úgyhogy a tények is azt mutatják, hogy valóban ez egy tiszta dolog volt. Nyilván az állam próbálkozott, tehát ezt lehetetlenség letagadni, de az biztos, hogy számottevő eredményeket itt nem tudott elérni. Ennyit egyelőre. Evelyn jelentkezett. Gábor, kérlek, hogy neki vidd oda.
Hát Hát én igazából a végére próbáltam volna tartogatni a kérdésemet. Azzal kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy arról tudok, hogy 1990-ben volt egy békülési próbálkozás, és nem tudom ennek a részleteit, csak annyit tudok, hogy kijött a generál konferenciától, az nem... Tehát nem volt... Nem volt egy egyenes ember, tehát így nem lehetett vele tárgyalni, és hogy akkor nem lehetett volna esetleg tovább menni, hogy még feljebb. És hogyha ha nem, akkor pedig a jövőre nézve mi lenne a megoldás, mert engem igazából ez érdekelne a legjobban.
Uh-huh. Azt elhisszük, köszönjük szépen. Egy valamit szeretnék mondani, illetve kettőt ehhez. Az elsőt erre az utolsó kérdésedre, hogy mi lesz a jövő, erről is beszélnünk kell. De azt gondolom, hogy ezt tényleg hagyjuk a végére. A másik, amit említettél, azt hiszem, hogy két dolog itt összekeveredik a fejedben, lehet, hogy mások fejében is. Ugye van egy 1984-es rendezési kísérlet, amikor a generálkonferencia avatkozik be, úgymond, ugye a Wilson elnök, amikor itt járt Magyarországon, és van az 1989-90-es. Viszont erről Zsuzsika viszonylag részletesen beszélt a hozzászólásában. Tehát én azt mondom, hogy érdemes esetleg újra meghallgatni, mert talán ne hangozzon el még egyszer ugyanaz, mert ez már megtörtént, hogy ott mi történt, miért nem valósult meg ez a megegyezés. De az biztos, tehát ezt mondjuk mások elmondása alapján mondom, hogy a 34 év alatt, tehát 75-től 2009-ig itt volt a legközelebb ahhoz az ügy, hogy ez tényleg rendezést nyerjen 1989-90-ben. De ez nem történt meg. Érthető okok miatt. Tehát erről itt vannak a dokumentumok, igazságot köves, hogy éhes című könyv, illetve amit Zsuzsika elmondott. Ha valamit szeretnél, akkor nyugodtan.
Csak egy nagyon rövid kiegészítés, hogy mi történt, amikor az Unió nem teljesítette a 89 szeptemberi közös nyilatkozatot, mert ez egy nagyon fontos kérdés. És mi történt, amikor 90-ben ez a közös prédikátor és gyülekezetvezető értekezlet nem vezetett eredményre? Hát itt volt, sajnos azt kell mondanom, hogy a magyarországi advent közösség szenvedésének az egyik hát fő vétkes fele tényleg a világközösség képviselői, kivéve azokat, akiket pozitívan említettem, mert akkor nekik fekete-fehéren azt kellett volna mondani, hát itt van 4 pont, mindegyiknek az uniót kellett volna teljesíteni, egyiket se teljesítette, hát akkor most ennek legyen valami következménye. De ehelyett az történt, hogy minket hibáztattak, hogy ennek ellenére miért nem egyesültünk. Tehát bejött például Paul Zenn testvér, a 89. szeptemberében volt a közös nyilatkozat, novemberben jött, hogy lássuk, hogy halad előre ez az egyesülési folyamat. És akkor mi ugye feltártuk ott, hogy ne, az unió gyülekezetei nem ismerhették meg a közös nyilatkozatot, nem ismertették velük. Ott a tárgyalásokon megbeszéltük, hogy kinek mi lesz a feladata. Elmondtuk, hogy az unió elnök és az unió bizottság nem határolt el magát a helytel, szóval semmi nem történt. És akkor Szigeti Jenő testvér mikorra jött, készített egy ilyen elhatároló nyilatkozatot, de az minden volt, csak elhatároló nyilatkozat nem. És mikor felolvasta, akkor azt mondta Polzen testvér, hát alkalmat adunk Szigeti testvérnek, hogy még egyszer készítse el, mert még ő is látta, hogy ez nem megfelelő. És akkor Szigeti Jenő kitört, és azt mondta, hogy de miért kell nekem elismerni a porcelánból, hogy betörtem a porcelánboltba, ha nem törtem be. És akkor én mondtam a Polzen testvér, mondom, Polzen testvér, most miért erőlteted, hogy mégis tegyen egy nyilatkozatot, ha lelkismertében nem érzi így, ennek semmi értelme, hogy valakire rákényszeríteni ezt. És akkor ugye mindezeknek ott volt tanúja Polzen testvér, ott látta, ugye akkor ő volt a divízió elnöke, és mit kellett volna mondani? Szerintetek mit kellett volna mondani? Hát akkor azt kell mondani, hogy testvér, én most már fekete-fehér, hogy ki nem akarja itt az egységet, vagy ki nem hajlandó megtenni. Ugye? Ehelyett nem ezt tették, hanem ebből a szemléletből, hogy mindenek felett az egység mindennél fontosabb, azt várták volna, hogy mi legyünk kifizetve egy papírral, semmi probléma rendezve, és egyesüljünk ennek el. És ha nem egyesülünk, akkor mi vagyunk a hibások. Tehát itt volt a hiba a világközösség részéről, mert itt másképp kellett volna eljárni, mikor fekete-fehér volt, hogy nem teljesítik. Ennyit tudok mondani.
Igen.
A végét pedig hagyjuk a más kérdésed második részét szerintem a legvégére, befejezésnek.
Igen, igen, én is hasonlóképpen mondtam, hogy tehát a jövő felvázolása, vagy hát lehetséges utak, azok későbbre maradnának. Megint papírról olvasnék kérdést. Van egy másik papír, tehát az egyiken hat, a másikon három kérdés van, úgyhogy most a másik papírról olvasok. Azt írja, Ellen White mit ír arról, hogy mi a teendő, ha bibliai visszásságot látunk a gyülekezetünkben? Én azt gondolom, hogy a második kérdés is felolvasom, mert talán ebből következik. Mit lehet arra az érvre válaszolni, hogy csak egy nép létezik, nem szabad elszakadni tőlük, mert csak ezt ismeri el az Úr? Itt idézőjelben megjegyzi, hogy zászlós hajó. Ellen White-ra hivatkoznak ezzel kapcsolatban mindig. Így hangzik a kérdés, miután névtelen ezért nem kérdezünk vissza, hogy most akkor hogy is értette pontosan a kérdező. Mit tudnánk tehát erre válaszolni? Magyarán, nagyon tömören megfogalmazva, jogosult volt-e, illetve volt-e létjogosultsága ennek a szakadásnak? Tehát nem kellett volna-e mondjuk a végsőkig kitartani ott a hetednapi adventista egyháznál? Gábor Zsuzsának kérlek. De ha van más jelentkező, szóljatok. Jenő, Márti, bárki. Igen.
Igen. Na tehát azt szeretném mondani, hogy ha biztos megvan nektek ez az Unió adta ki a szemmelvények ellen vált írásaiból, az igazából a Selected Messages-nek ugye első két kötete, most már talán a harmadik is jelenik meg. Na hát most én nem tudok fejből nektek lapszámot mondani, de ott az első kötetben olvashattok arról, hogy milyen határozottan ír Ellen White arról, de majd megnézem, lehet, hogy itt a nálam lévő irodalomban is megtalálom, hogy nem szabad a helytelenségeket elfogadni. Egyébként, amit olvastam a Pátriárkák és Profétákból, a szigorú megrovás fejezetből, az is elég világos. Azt mondja, hogy így ír például egy esetben a Butler Creek-i kórház orvosainak, hogy arra nevelték őket, hogy hallgassanak, de hogy ez mennyire helytelen, emeljétek fel a szavatokat és álljatok ellene a helytelenségnek. Egyértelmű a felhívás. A másik része a kérdésnek, hogy egy nép, itt azt kell nézni, hogy mi az, hogy egy ház. Mindig itt van a zavar. Megint csak Ellen White szavait idézem, azt írja Ellen White, kezdettől fogva a hívő lelkek alkották az egyházat. Ugyanez a biblikus egyházfogalom, akik is az Isten beszédét hallgatják, megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám, anyám, mondta Jézus. Tehát nem a szervezet, tehát itt van mindig a hiba, hogy az egyház, még a magyar szó is azt sugallja, hogy az egyház, tehát az a szervezet, az a generálkonferencia, az a divízió, nem az egyház, a hívő nép. Tehát mi úgy gondolkodunk, hogy mi adventisták vagyunk, mi hisszük, hogy a hetednapi adventista egyház tagjai vagyunk a mai napig, attól függetlenül, hogy nem vagyunk a hivatalos tagnépsorban. Mert engem mondjuk négyszer zártak ki összesen, ha én mindegyik esetet el tudom mondani, olyan kirívó szabálytalansággal történt, hogy én azt mondtam, de mások is ugyanezt mondja, ezeket aztán a mennyben biztos nem hitelesítették, meg ezeket nem követik. Tehát egyszerűen, mint nem létezőt kezeljük, mi azt mondjuk, hogy nem szakadtunk el a közösségünktől, az egyház a hívő nép, tehát én akkor is az adventista egyházhoz tartozom, hogyha én annak a hitelveit töretlenül vallom is, és szívből igyekszem megtartani, ha engem szervezeti papírforma szerint nem ismernek el annak. Tehát egy nép van, ez igaz, hogy egy nép van, de egy nép van. És az, hogy egy szervezet van, az már nem igaz. Ugye ezt így mondták nekünk sajnos Wilson testvér is, és előzőleg is többször a divízió képviselő, hogy egy egyházat ismerünk el Magyarországon, amelyiket az állam elismer. Hát én nem tudom, ki tudja a Bibliából, vagy a bizonyságtételekből igazolni ezt az elvet. Hogy egy egyházat, szervezet ismerünk, amelyiket az állam elismer. Tehát egy nép van. Mindazok, akik az advent üzenetet hiszik, vallják, képviselik, az mind adventista. Hogy itt a lelki hanyatlás miatt ilyen szervezeti nyomorúságok vannak, meg vannak ilyen teljesen szabálytalan, alaptalan kizárások, meg ilyen komikus oda-vissza vételek, meg újraeltörlések, hát ennek a mennyben semmiféle érvénye nincs, erről én meg vagyok győződve. Tehát mi ma is azt valljuk, elolvashatjátok a legfrissebb alapszabályban, hogy mi csak gyülekezetek szövetségének értelmezzük magunkat, minden adventistát testvérgyülekezetünknek tekintünk, és minden adventistát testvérünknek. Tehát mi az egy néphez tartozónak valljuk magunkat ma is.
köszönjük szépen. Van-e ezzel kapcsolatban más gondolat? Jó, ha nincs, akkor megyünk tovább. Ja, igen, azt hiszem, hogy most megint valaki a közönség sorai közül. Tibor, jelentkeztél, ugye?
Nem is, inkább a legvégére.
Legvégére? Jó, rendben van, még itt bőven kérdés, úgyhogy akkor megint a papírról olvasok. Azt írja itt, hogy Ellen Goodwight, vagy például Jones elfogadták az igazságtalan elhelyezést. Nem lett volna helyesebb akkor elfogadni az egyház vezetőinek döntéseit? Tehát ugye itt a 75 októberi eseményre utal nyilván a kérdés feltevője. Hát ez mint érintett megint csak Zsuzsa.
Igen, hát ezt a kérdést sokszor feltették, nagyon egyszerűen elmondom, hogy kénytelen vagyok egy kicsit, de minimálisan többet mondani. Annyit, hogy engem arra késztettek, még mielőtt én beadtam volna a beadványomat 75. szeptember 15-én, azt tulajdonképpen ezek a körülmények késztettek aztán a beadványra. Közölték velem, hogy nem taníthatom tovább a bibliai etikát, úgy, ahogy eddig tanítottam a Szent Lelkészképzőben, hanem Nagy Gyula evangélikus püspöknek a szociáletikáját kell tanítanom. Ami viszont egy teljesen Bibliától idegen, mondjam azt, ilyen kiszolgáló teológia, ilyen szocialista teológia. Hát én tudtam, hogy én azt egy percig nem fogom tanítani. És akkor ugye engem nyájasan behívtak az Unióbizottságba, és közölték velem, hogy és én elküldtem szeptember 15-én ugye a beadványomat, nem csak Szigeti Jenőnek küldtem, hanem másolatát Szakács Józsefnek is. És azt kértem, hogy rendezzék ezt, két problémát vetettem föl. Az egyik ez, hogy én ne tanítsam ezt, hanem tanítsam a Nagy Gyuláit. A másik pedig, amit fölvetettem, hogy Palotai Sándor azt a kijelentést tette, hogy ez az iskola, a Szent Lelkészképző egy ökumenikus intézmény, amely a magyar protestáns egyházak közös feladataira készít fel. És én leírtam, hogy hozzám jött vagy 20 adventista diák a végén, az évnyitó végén, és azt mondták, hogy ha ez ilyen intézmény, akkor nekünk itt keresnivalónk nincs. És leírtam, hogy én megnyugtattam őket, és azt mondtam, az én lelkismeretemnek is probléma. Én ezt fel fogom vetni, ezt a kérdést, kérem, hogy rendezzék, tisztázzák, és kérem, hogy addig maradjanak nyugton. Tehát nem csak a magam nevében írtam a beadványt, hanem a diákok nevében is. És akkor ugye nem kaptam rá semmi választ, szeptember 15-től szeptember 30-ig semmilyen választ nem kaptam, és 30-án ezzel hívtak be, hogy nyájasan közölték velem, hogy egy hangot nem ejtettek a beadványomról, hanem csak közölték velem, hogy elhelyeznek Debrecenbe, de a SZET lelkészképzőn a tanári állásomat, annak a megtartásával, azt továbbra is folytassam. És akkor én mondom, na, de hát én küldtem egy beadványt, mondtam Szakács Józsefnek, hát neked is elküldtem a másolatát Szigeti Jenőnek is. Erre Szakács József betű szerint ezt válaszolta, én válaszadásra kötelezettnek sem tekintem magam ebben az ügyben. Nyilatkozzak, hogy vagy elfogadom, vagy nem fogadom. Erre én azt mondtam, én Tasra is elfogadtam az elhelyezést, amikor büntetésből elhelyeztetek egy ifjúsági kirándulás miatt öreg otthongondoknak, nem ez a probléma, én akárhova elmegyek. De ha elhelyeztek Debrecenbe, én onnét se tudom tanítani Nagy Gyulának a szociáletikáját, és akkor se tudok tanítani egy olyan iskolában, amely ökumenikus alapokon áll, és a magyar protestáns egyházak közös feladataira készít fel. Ezt a problémát mindenképp rendezni kell. Nincs értelme, hogy elfogadjam az elhelyezést ennek a rendezése nélkül, mert se Pestről, se Debrecenből, ezeknek a problémáknak a rendezése nélkül én ezt nem tudom csinálni. Tehát így nézett ki ez az elhelyezés megtagadás. Nem az elhelyezés volt a kérdés, hanem ez egy ilyen gonosz álca volt, hogy utána azt mondhassák, hogy elhelyezés megtagadása miatt tettek ki. De a probléma az volt, hogy megoldják ezt a kérdést, vagy nem oldják meg ezt a kérdést, mert enélkül se itt, se ott nem lehet vállalni a munkát így.
Igen. Nyugodtan. Hogyan?
Kérdés felvetésben van egy logikai bukfenc, mert akkor lehetne párhuzamot vonni a kettő között, hogyha Ellen White-ot arra kényszerítette volna az akkori egyházvezetés, hogy ne szólja az Úr szájából valót, tehát hogy ne képviselje az igazságot. Nem kívánták meg tőle, csak egyszerűen távol helyezték, hogy ne tudja érvényesíteni annyira a befolyását. De Ellen White továbbra is küldte az üzeneteket Ausztráliából is, az egyházvezetésben. Ez körülbelül olyasmi lehet, mint amikor Ezékiel próféta látta mindazt, ami Jeruzsálemben történt. Ellen White is látta mindezt, ami Battle Creekben történt, meg a kiadó hivatalban történt, és ő nagyon hűségesen felemelte a hangját minden visszásság ellen. Itt arról volt szó, hogy, el kellett volna némulni azoknak, akik, a helytelenségre felhívták a figyelmet, és azon az áron nem akarták elvállalni az elhelyezést, hogy ő nekik most el kell némulni. Köszönöm, ezt akartam csak mondani.
Igen. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés közönség sorai közül, vagy résztvevők közül kérdezem? Mert itt még van bőven a papíron, de hát ha van. Jó, nincs egyelőre, akkor olvasok innét. Ez egy új terület lesz. Azt írja, a Magyar Unió KT-ja megegyezik a világ közösségével. Hogyan lehetnek akkor hitelvi akadályai a különállásnak? Vagy vannak-e hitelvi akadályai a különállásnak? Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ez a vonulat talán még nem került elő a beszélgetésünkben vagy a konferencián. Jenő, jelentkezel? Akkor tiéd a szó először.
Hitelvi akadályai nincsenek, gyakorlati akadályai vannak jelenleg. Itt viszont meg kell említeni a reformközösségnek is a problémáját, amiről eddig nem beszéltünk. A reformközösség az első világháború mentén jött létre, ott a fegyverfogás kérdésének a kapcsán, aminek végeredményeképpen ők bukottnak minősítették, Babilonná minősítették a hetednapi adventista egyházat. Ezt mi nem tesszük meg. Mi elismerjük, hogy hitelvekben nem történt változás, de gyakorlatban nagyon, nagyon szomorú dolgok vannak, amelyen nem tudunk közösséget vállalni.
Igen, talán még egyet tennék hozzá, még egy kulcs kifejezést. Tanításban is azt gondolom, hogy óriási a különbség. Tehát, ha mondjuk a deklarált, lefektetett hitelveket tekintjük, akkor tényleg nincs, de hogy mit tanítanak ma az Unióban, illetve mit a keresztény advent közösségben, ott azért már komoly a különbség. Gyakorlatban még inkább. Zsuzsika?
Ez nagyon fontos pont, és azért konkrétizáljuk egy picit, hogy hol vannak ma is azok a problémák, amiknek mi a biblikus megvizsgálását és rendezését kérjük. Változatlanul, kezdettől fogva mondhatom, és kiegészülve egy-két új dologgal. Elsőnek említem, az ökumenikus kérdés ma sincs rendezve. Nem csak Magyarországon, a világközösségben sincs. Élet-halál küzdelmet vívnak Szlovákiában ezügyben, most éppen Romániában, Amerikában, sorolhatnám. Nincs rendezve. Papírforma szerint senki nem tagadja az eredeti adventista tételeket. Tehát így, úgy, mint ahogy Jézus mondta, hogy némelyek csak a szívükben mondják, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, és kezdenek más egyházakkal ugye kokettálni, hogy így mondjam, de a gyakorlatban teljesen biblia ellenes dolgok jelennek meg az ökumenikus kérdésben, mind a mai napig. Tehát az ökumenikus kérdés továbbra is fönnáll. Ugye például csak egy példát mondok, nazarénus családot látogattam meg Szegeden, akik az Unióhoz kezdtek járni, és hát ott ők vetették fel ezt a kérdést, hogy mi van. Utána oda jön hozzám egy kislány, és azt mondja, egyik nap, egyik alkalommal Szigeti Jenő tanította őket a ifjúsági szombatiskolában, és azt mondta, hogy Babilon még nem esett el, hanem el fog esni, és hogy ez igaz-e. Hát ezt nekem olyan ismerős, mert akkor is ez hangzott el. Ez a második angyal üzenet megtagadása, ez már komoly hitelvi probléma. Mert az bizony múlt idő ott, és olvassuk el a Nagy Küzdelem könyvben, hogy miről van szó. Azután a másik kérdés, a Krisztus testélétele kérdés, ami nem volt 75-ben kérdés, de amikor mi a hitáltali megigazulás üzenetét, amiről Jenő beszélt, nagyon mélyrehatóan tanulmányozni kezdtük, és igen örültünk ennek a szépséges evangéliumnak, hogy Krisztus valóban a bűnre hajló emberi természetet vette magára, mi természetünket, akkor ugye Háló Sándor ezért elhagyott minket, és ő az Uniónál is képviselte ezt, de a többiek is, annyira, hogy például leírta Szilvás József, akkor unióelnök volt, ezt a mondatot, hogy Jézus csodálatos születésével megtörte az áttöröklés vasszabályait. És minket az azért bántott, mert Ellen White pont a fordítottját írja, hogy mikor Jézus megszületett, akkor magára vette az emberi természetet az áttöröklés vasszabályával, az összes kihatásaival együtt. Szóval ezt nagyon meredeknek tartottuk. És eljelölte ott voltál, amikor folytattunk a a Unióhoz tartozó testvérek kezdeményezték Szüret utcába beszélgetéseket, és előjött ez a Krisztus testélétele téma. A többinél mindenütt elismerték az Unióhoz tartozó testvérek is az álláspontunk biblikusságát, de itt nem boldogultunk egymással. Egy testvérő fölállt, és azt mondta, hogy jó, hogy most már van béranyaság, mert így lehet megérteni, hogy Szűz Mária, illetve Mária csak amolyan béranya volt, de a Jézus születéséhez semmi köze nem volt, semmit sem közvetített Jézusnak az emberi természetből. Tehát ezt annyira össze van zavarva ez a kérdés az Uniónál, és ugye ennek hadd tegyem hozzá, hogy messze menő kihatása van, ez nem egy ilyen bogaras elméleti kérdés, mert ha Krisztus nem a mi természetünkben jött el, akkor ő nem mutatta meg a bűn feletti győzelem útját, akkor ő csak egy elérhetetlen eszménykép, de nincs arról szó, hogy Jézus ténylegesen követni lehet és követni kell. Tehát ez egy másik pont. Egy harmadik kérdés, lehet-e az államtól elfogadni támogatást hitelvi tevékenységhez? Ezt mi első perctől fogva nem. Azt mondtuk nem, mert ez bibliai elv, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek, nem pedig állami támogatásból. És ez a világközösség elve is. Mikor Folkenberg testvér itt járt, a generálkonferencia elnöke, akkor ekkorral betűkkel írták a rendszerváltás után az újságot, hogy az adventisták generálkonferenciájának az elnöke úgy nyilatkozott, hogy az adventistáknak világszerte alapelvük, hogy hitéleti tevékenységhez állami támogatást nem fogadnak el. Az Unió azóta is elfogad. Ezt hiába próbáltunk erről velük beszélni, vagy meggyőzni, nem. Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Egy újabb probléma, ez pedig a show műsor jellegű dolgok. Ez az úgynevezett Celebration Worship, az ünneplő istentiszteleti irányzat, amit sajnos a világközösségünknek az ellazulásában átvettek a karizmatikusoktól, és amikor a rendszerváltás után jöttek ide a nyugatiak, akkor szépen behozták ezt is ide, és az Unió egy az egybe átvette. Mi pedig tartjuk azt, amit Ellen White mondott, hogy ebben a műben a szimpadiasnak egy jottáját sem szabad megengedni. Tehát könnyű zene, showműsor, istentiszteletre, szószékre nem való. Ez a meggyőződésünk, és ezt nem tudjuk elfogadni, se a tapsolást, se a nem tudom mit sorolhatnám. És akkor egy újabb probléma az evangelizáció. Nem tudjuk elfogadni azt az értelmezését Máté 28:19-nek, hogy kereszteljétek, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindezt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Ezt szépen ketté választják, és ezt sem a Magyar Unió találta fel, hanem meg is tudnám mondani, hogy Gottfried Osterwall nevű testvér indította el a gyülekezet növekedési programot a közösségben, ami betű szerint karizmatikus átvétel, ott indult el, Jongi Csó is sorolhatnám a többiek, és ennek a gyülekezet növekedési programnak a része ez, hogy úgy értelmezik a Jézus misszió parancsát, hogy az embereket meg kell keresztelni, és majd utána tanítani, hogy mindazt megtartsák, amit Jézus parancsolt. Hát holott ez kiforgatása a szövegnek, mert ez nem időrend, hanem elmondja, hogy tegyetek tanítványá, és kereszteljétek meg őket, és utána visszatér és megmagyarázza, hogy mit jelent tanítványá tenni, hogy tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam néktek. De ez a tanítványá tevéshez tartozik, és megelőzi a keresztséget. Így az Uniónál elharapózott az a gyakorlat, hogy egy-két néhány előadás után tanítás nélkül megkeresztelni, és majd ráérünk azután tanulni, meg tanítani a gyülekezetekben. Mi ezt katasztrófának tartjuk, és visszaélésnek a felnőtt keresztség gyakorlatával, mert azt írja Ellen White, hogy némelyek élve temettetnek el, az énjük nem halt meg. Nem lehet a karizmatikus mozgalmak stílusa szerint ilyen élmény kereszténységet bevezetni, és érzelmi ráhatásokkal gyorsan bekeresztelni embereket, akik egyáltalán nincsenek megalapozva az igazságban. És utána a gyülekezet színvonal törvényszerűen süllyed, mert most már ezekhez kell szabni az irányt. Ugye hallottam például, gyulaiak mesélték el, hogy hát olyan kellemetlen volt, hogy egy ilyen valamilyen tócsa, ilyen véres tócsa volt egy szék alatt szombaton a gyülekezetben. Hát mi az, hogy került oda? Hát kiderült, hogy valaki frissen keresztelt mireli csirkét vett a gyülekezetbe menet, és betette a szék alá, és kiolvadt. Mert még azt se tanították meg, hogy szombaton ugye nem vásárolunk. Tehát ez a fajta módszer is, ez rengeteg van, szóval ez tény. ez nem elfogadható. Tehát ezek a problémáink, amelyek mind a mai napig fennállnak. És Szondlányter testvér mondta Ambrus Zoltánnak, hogy, ja és még bocsánat, nem mondtam egyet, a történet kritikai írás magyarázat, ami alapvető, meg az evolúcióval való kiegyezés, ami a pécseli teológián bőséggel uralkodik. Na ez nem, ez kútmérgezés, a leendő lelkész nemzedéknek a tönkretétele. Tehát ezt nem tudjuk mi elfogadni, és ezekről szeretnénk egyszer, ennélkül lehetetlennek látjuk az Egyesülést, hogy ezekről valódi tisztázó beszélgetés történjék. Mert nekünk azt mondta Polzen testvér, hogy ha, így mondta szó szerint, ha aztán visszajöttök, mondta, akkor aztán semmi kritika többet, azután már csak kedves testvérem és kedves testvérnőm van. Na most gondoljátok meg, ha most ezeknek a problémáknak a rendezetlenségével most mi visszamegyünk, és utána csak kedves testvérem és testvérnőm, és semmi kritika többet, tehát nem elárulnánk a Biblia igazságot, amit látunk. Ezt nem tehetjük meg. Tehát ezek a problémák fennállnak, és még utoljára csak annyit, hogy Szondlányter testvér Ambrus Andrásnak, az Unió Bizottság tagjának mondta pár évvel ezelőtt, mikor még ő volt itt nálunk az elnök, hogy hát már egyszer igazán próbára tehetnétek minket, hogy akarjuk-e az egységet. Hát mi ugyanazt kérjük, amit kezdettől fogva, hogy jöjjön össze egy teológiai bizottság, és vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. Tudjátok, mit válaszolt rá? Azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert ti tudtok egy teológiai bizottságot kiállítani, mert ti egyformán gondolkoztok. De nálunk annyiféle irányzat van, és mindegyik elfogadott, hogy mi nem tudunk egy teológiai bizottságot kiállítani, és azt mondjuk, hogy ez a mi álláspontunk. Ugye? Tehát a történetkritikai írás magyarázatnak, a Biblia felbomlasztásának ez a következménye a pluralizmus az irányzatokban.
Igen, köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék csak ehhez hozzátenni, igazából ehhez az utolsó megjegyzéséhez Zsuzsikának. Én azt fogalmaztam meg magamban, hogy voltak épp 1975 májusában vagyunk, most is. Tehát ez olyan, mintha az idő megállt volna. Közben persze nem állt meg, de 75 májusában, ami fölmerült probléma, azt még mindig nem sikerült rendezni. Mindig nem sikerült még érdemben szóba állni egyáltalán ezzel a kérdéssel. Ez az egyik. A másik, figyeljük meg azt, hogy 1975-ben tulajdonképpen egy probléma volt. Ez az ökumenikus kérdés. Emellé még lehet tenni egyes egyházi vezetők, vagy az egész egyházvezetés tisztelet a kivételnek persze, erkölcsi visszásságait, a beépítettség kérdését, de ez az egy nagyon fontos probléma merült föl. Most Zsuzsika felsorolt ötöt. Tehát telik az idő, és a szakadék az mélyül, tehát az olló az szétnyílik. Tehát ahogy megy előre az idő, egyre nehezebb lesz ez a helyzet, és egyre több probléma kerül elő. Hogyan lehetséges így a rendezés? Költői kérdés, erre majd ki fogunk térni. Van-e kérdés, vagy olvassak még a papírról? Azt gondolom, hogy akkor olvasnék a papírról. Azt írja, hogy bár lehet, hogy erre már nagy rész választ kaptunk, mi a világközösség álláspontja az ökumenizmus kérdéséről? A világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében? Tiétek a szó, akik tapasztaltabbak megint csak.
Nagyon súlyos. Ez talán az összes között a legsúlyosabb kérdés. Azt kell mondanom, mert még ha csak itt lenne nálunk baj. Tehát azt szeretném mondani, hogy én talán azt említeném meg, hogy valamikor én igen naivan értettem a Jelenések könyve 12. fejezet 17. versét, amelyik azt mondja, hogy Sátán elmegy, hogy háborút csináljon a tiszta asszony magvának maradéka ellen, akik megőrzik Isten parancsolatait, és akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Azt gondoltam, hogy hát ugye készíti elő a szombat-vasárnap válságot, és majd így fog háborúzni a maradék ellen. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy az advent mozgalom kezdetétől fogva az Úr csinálja a háborút, illetve Sátán csinálja a háborút ez ellen a mozgalom ellen. Mert gondoljuk meg, mennyire megfelel ez a logikájának, ha ezt a mozgalmat a lelki hanyatlásba tudja vinni, vagy tönkre tudja tenni, ez készíti elő Jézus eljövetelét, akkor ő halaszthatja az ő ugye, megítéltetését és az uralma végét, és a Jézus hatalom átvételét. És azt kell mondanom, hogy a világközösségünkben egy példátlan állapot alakult ki, ami azonban mégsem lephet meg minket, mert a Biblia is ír róla, és a bizonyságtételek is. Csak hogy erről nekünk soha senki nem beszélt, 75 előtt mi ezekről semmit nem tudtunk, arról, hogy Ellen White írt alfa válságról, meg omega válságról, soha életünkben nem hallottuk. A Bibliában sem figyeltünk fel például egy Máté 24 végére, ahol Jézus azt mondja, hogy az ő háza népe között, ahol ő tesz gondviselői szolgákat, lesz majd olyan, aki szívében azt mondja, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, enni, inni kezd a részegesekkel, és a szolgatásait ütiveli. De ez nem a névleges egyházakra vonatkozik, ez az Isten háza népére vonatkozik, ahol ő tesz gondviselővé szolgákat. Ezre soha nem figyeltünk föl, amíg bele nem kerültünk ebbe a válságba. És ha most nektek vég nélkül sorolhatnám, hogy Ellen White milyen egyértelműen szólt arról, hogy olyan mély válság lesz, ahol a hitünk oszlopait fogják megpróbálni megingatni. Ugye az omega válságot egyértelműen így jellemezte. Azt mondja, hogy egészen másfajta teológiát hoznak be. Úgyhogy én röviden azt tudom mondani nektek, hogy az egész világközösségünkben egy összeesküvésszerű átnevelési erőfeszítés van, és ez a vezetésben van, és a prédikátorok részéről van, akik megpróbálják az advent közösség üzenetének az élei sarkait lecsiszolni, úgyhogy megfeleljen a többi egyháznak, és megfeleljen a világnak. Elvesztették az igazi biblikus meggyőződésüket, megrendült bennük a sola scriptura elv, átvették a különböző tanintézetekben a történetkritikai írásmagyarázatot, és nem mondják nyíltan, de a szívükben kételj van a közeli adventet illetően, és be akarják illeszteni az advent közösséget a többi egyház sorában. Erről rengeteget lehetne mondani, ez milyen méreteket ölt, ez félelmetes méreteket ölt, és azt kell mondanom, hogy ez világviszonylatú óriási probléma. Németországban kifejezetten beléptek az egyházak világtanácsa németországi ágazatában, az Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchenbe, ugye a keresztény egyházak munkaközösségébe, szervezetileg is, és vége hossza ezeknek a problémáknak nincs. Itt az Unió kiadta ezt a könyvet, George Knight, a helyünk a keresztény világban. Hát a címe beszédes. Az advent mozgalom a helyét keresi a keresztény világban. Nem ez a feladatunk, egészen másra hivattunk el. Úgyhogy ez a probléma nagyon súlyos. Most legutóbb Szlovákiában lángolt föl, és még most is tart ez a probléma. Egyenesen arra kérték a prédikátorokat, hogy vegyenek részt az ökumenikus imaheteken, és sorolhatnám. Tovább Afganisztánban egy katolikus püspökkel közösen tartott ott istentiszteletet az adventista vezető, a Afganisztánban harcoló szlovák katonák, meg szóval sorolhatnám tovább. Persze a tévé meg a sajtó mindent közöl, akkor a gyülekezetek felháborodnak. Már tavaly egy két napos konferenciát követeltek ki Kassán, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Hát, hogy meg nyugaton mik vannak, az egyszerűen leírhatatlan. Tehát az a probléma, amit az Uniónál vannak problémák, azok a világ minden országában jelentkeznek, és nem történt olyan szervezeti kettéválás, mint Magyarországon, de ugyanúgy megvan a két irányzat, akik a biblikus eredeti adventizmushoz ragaszkodnak, és azok, akik ezt a fellazító irányzatot képviselik. Még, igen, tessék?
Mikrofonba.
Elhangzott ez, hogy tervezünk egy külön konferenciát az ökumenizmusról, de egy néhány mondatban azért mondanám erről valamit, hogy lehet, hogy nem mindenkiben tiszta ez a kérdés, hogy most mi a baj azzal, hogy egy adventista meg egy katolikus prédikátor együtt munkálkodik.
Igen, tudom, hogy ez sajnos itt is már, tudjátok, meg lehet szokni a biblikus tanítás hiányát, illetve a téves tanítás belezsonghat az ember fülébe. Ezt tapasztaltam ott, amikor voltak a Szület utcában ezek a megbeszélések, és az ökumenikus kérdésnél egy jó darabig küzdöttünk ezzel, hogy például mi a baj azzal, hogy például az Uniónál ez megtörtént, mondjuk például a Kecskeméten tudom konkrétan, hogy új gyülekezetnek az alapkötletétele van, és erre meghívják minden felekezet lelkészét, katolikust is, igét olvas, áldást mond. Mi a baj ebben is? Láttam az unióhoz tartozó testvéreken, hogy őszintén nem értik, és már én is úgy fohászkodtam magamban, hogy tudnám megmagyarázni, hogy ebben mi a probléma. Végül egy hasonlathoz folyamodtam, és ez segített. Azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek a Biblia a katolikus egyházról, a pápaságról, vagy akár a Nagy Küzdelem című könyv kedvezőbb véleményt mond-e, mint mondjuk a Baál kultusz volt Illés idején. Hát egyértelműen mondták, hogy nem, ez körülbelül ugyanaz. Akkor megkérdeztem tőlük, el tudjátok képzelni, hogy Illés Izraelnek valamely ünnepségére meghívott volna egy Baál papot vagy profétát? Akkor mindenkinek leesett a tantusz egy pillanat alatt. Mert mondtam, ott ő nem magánszemélyként van, hanem ő képviseli a saját egyházát. Mert magánszemélyként minden felekezetben vannak hívő emberek, és azokkal nagyon is tartsunk kapcsolatot, és ahogy írja Ellen White, és imádkozz velük, és értjük. De szó szerint azt írja a szervezetekről, Babilon bűnei című fejezet, tapasztalatok, látomások, és ez a második angyali üzeneten alapszik, Isten mint testületeket elvetette őket, ez bodies angolban, mint testületeket, szervezeteket elvetette őket, nem gyönyörködik Isten tiszteleteikben. És ebbe beleolvadni, ez a második angyali üzenet elárulása, illetve az advent mozgalom küldetésének az elárulása. Röviden csak ennyi. Nem tudom, mintha kérdésben még lett volna valami, de már
ment a fejemben. Megnézem. Azt írja, hogy a világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében. Igen. Jó, nyugodtan.
Azt hiszem, Jenő nagyon fején találta a szöget, mikor azt mondta, hogy a szóla szkriptúra elfejett, a szóla eklézia jött be. És ez sajnos a világközösségben tiszta katolikus mintára megy, hogy higgy az egyházban. Sajnos ez nagyon-nagyon elharapózott. A tekintélyelvű vezetés, noha Ellen White a legszigorúbb tiltakozásokat fogalmazta meg ezzel szemben. Ugye, olvassátok el a bizonyságtételek a prédikátoroknak. Köztünk nem lehet királyi hatalom. Vajon a generálkonferencia elnöke legyen a népnek az istene? Róma nyomdokain haladunk, ha ezt tesszük. Ezeket Ellen White leírta. Mégis ez harapódzott el. És meg kell mondanom, hogy miért. Persze tisztelet a kivételnek, mondtam, hívő réteg mindenütt van, hívő irányzat mindenütt van, de ugyanakkor óriási az elhajlás egy ilyen nem biblikus egyház értelmezés irányába, hogy az egyház a szervezet, és feltétlen bizalom és alárendelés a vezetőknek. Ami ellen a legjobban tiltakozik Ellen White. Azt írja, Izraelt is ez vitte tőrbe, eltévedett a király, és vele a nép. Ha így ilyen egyház fogalom alakul ki, akkor Sátánnak nagyon könnyű dolga van, a vezetőket kell eltéveíteni, aztán viszik magukkal az egész népet, és Sátán pontosan ezt akarja elérni. Tehát ez nem egészséges és nem helyes egyházfogalom, és hihetetlen mértékben elharapódzott az advent közösségben a biblikus szemlélettel szemben. Elfelejtették nagyon sokan ezt az elvet, hogy az így szól az Úr, a fölött nem állhat az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És ez törvényszerű. Ha az élő hit gyengül, ha az Isten igéje elevenen nincs tanítva és nincs tiszteletben tartva, akkor fontossá válik a szervezet, mert valamivel össze kell tartani az embereket. De ha élő hit van, akkor a szervezet csak olyan, mint egy élő organizmusban a szervezet, hangtalanul működik, összehangolja a munkát, nem tekintélyelvű, mert ami összetartja az egyházat, az nem az a szervezet, hanem az Krisztus a jó pásztor, akinek a szavára mindenki hallgat, és mennek utána, mint a pásztor utána juhok.
Köszönöm Gábornak. Egy valami van még, amit papírról olvasnék, és azután Tibor és Evelyn kérdésével zárnánk le lassan a mostani alkalmat. Ezt írja egy elvi kérdés. Mi a teendő akkor, ha a mi gyülekezetünkben látunk szeretetlen megnyilvánulásokat, és esetleg bibliai helytelenségeket is majd? Akkor visszamehetünk az unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy csak esetleg másképp rosszak? Ez csak egy elvi kérdés. Nagyon érdekes kérdés felvetés. Ki szeretne erre válaszolni? Jenő? Bocsánat, először Jenő akkor.
Jézus, az ilyen típusú kérdésekre azt válaszolt, hogy mint van megírva, mint olvasod. Hát, hogyha bármelyik gyülekezetünkben helytelenséget látunk, vagy akár a közösségben, akkor a Biblia tanácsai szerint kell eljárni. Akár Máté 18-ra gondolunk, vagy bármelyik bibliai elvre. Itt mindig az a legfontosabb dolog, hogy a Biblia kinyilatkoztatott igazságai teret kapnak, akár a gyülekezetben, akár az evangelizációnkban, vagy pedig emberekben bízunk, vagy szervezetben bízunk. Ha nem tesszük meg ezt a lépést a saját egyházunkban is, hogy a helytelenségek ellen felemeljük a szavunkat, nem segít az se, hogy átmegyünk egy másik egyházhoz, vagy másik szervezeti keretek közé.
Köszönjük szépen, Zsuzsika.
Elmondta a Jenő a lényeget, csak egy rövid kiegészítés, és azt kell mondanom, hogy nincs védett közösség. A mi közösségünkben se szabad hinni. És bizony itt is biztos, hogy Sátán maximálisan törekszik teret nyerni. Minden helytelenséget szóvá kell tenni, de nem egyszer ezt szeretném mondani. Mert az Uniónál is ezt a problémát láttuk. Azt mondta nekünk például Kis János bácsi, akit én annyira tiszteltem és szeretem. Azt mondta, hogy hát csak az helyes volt, az nagyon helyes volt, hogy felszóltunk, de utána nem lett volna szabad tenni semmit. És akkor én mondtam neki, utána nem is mi tettünk, hanem velünk tettek. És ha én egyszer szólok, és nem történik semmi, és akkor én is megszokom, és beállok a sorba, ezt így nem lehet. Egy helytelenséget addig kell szóvá tenni, míg orvosolva nem lesz. Tehát ez nem egy népszerű szerep. De ha, ilyen, ha ez a lelkület kivész, ahogy Ellen White nevezte, az egyenes bizonyságtétel, a helytelenség egyenes néven nevezése és korrigálása, akkor halálos veszélybe kerül az egyház, akármelyik, a miénk is. És ezt nem lehet megtűrni. És azért én csak annyi példát szeretnék mondani, hogy azért a mi közösségünkben vannak hibák. Én is látok, lelki hanyatlás van ahhoz képest, ami volt. És én szívemből könyörgök egy megújulásért. Egyáltalán nem akarok rózsaszínű képet festeni, de azért az, hogy így szól az Úr, ennek itt ebbe a közösségbe tekintélye van. Van, amikor megcsontosodott nézetek ezzel vitatkoznak. Én csak konkrét példaként mondom, hogy 2000-ben nálunk is nagyon fölmerült, hogy a szervezet milyen irányba menjen. És én nagyon sokat kaptam azért, mert hogy a Bibliában bizonyságtételekben itt van. De fokozatosan végül egyre inkább fiatal munkatársokat indított a Jóisten, akik ezt megértették, és elvi szinten, gyakorlatban még nem, de elvi szinten rendben van a dolog. Mert azért, ha nálunk egy küldőgyűlésen valaki azt mondja, hogy így van a Bibliában, és igazolja a bizonyságtételekkel, akkor olyan nem lehet, hogy azzal szemben. Mert ez a közösség elfogadott elve. Tehát felmerülhetnek hibák, de eddig még él az a szellem, hogy addig küzdünk, és addig vizsgáljuk azt a kérdést, és ha végül meggyőződünk, hogy a Bibliában és a bizonyságtételekben így van, akkor végül az álláspont fog diadalmaskodni. De állandó éberségre van szükség, és nem csak a nagy dolgokban, a kis dolgokban is. Egyetlen helytelenséget nem szabad hagyni, becsontosodni, szokásjogon meghonosodni. Én mindenkit erre bíztatok, és ez az éberség mindenütt kell, hogy működjön. Mert ha a gazda szolgái alusznak, akkor két kézzel szórja az ellenség a konkolyt.
Igen, azt gondolom, hogy tényleg közel jutottunk a végéhez. Van itt egy hatodik kérdés, én ezt azért nem olvastam föl, Gábor, neked mondom, mert azt hiszem, hogy erre már gyakorlatilag válaszoltunk, tehát itt, amit föltett az illető. Viszont itt, amit felolvastam, ezt az összetett kérdést, ugye a második így hangzik, hogy akkor visszamehetünk már ilyen helytelenségek láttán az Unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy esetleg máshogy rosszak. Én azt gondolom, hogy itt érdemes beszélni arról a pontról, hogy akkor hogyan tovább. Tehát milyen útjai lehetnek a rendezésnek, milyen reményeink lehetnek a jövővel kapcsolatban. Tibor és Evelin, kérdezném tőletek, hogy nektek milyen jellegű lenne a kérdésetek, esetleg hasonló, mint ez, vagy ettől? Mond akkor Tibor.
Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tovább, tehát hogy mit lehet tenni, illetve érdemes-e tenni valamit az uniós testvérekért, illetve lelkészekért. Igazából ennyi volna.
Igen. Meg hogy mikor lesz egység? Szerintem ezt a kérdést is ide tehetjük, nem? Tehát, hogy... Igen. Igen. Kíván-e valaki erre válaszolni?
Itt jobban, jó lenne, ha többen mondanak a gondolataikat, és majd én szólok, de nem szeretném.
Igen. Én is azt hiszem, hogy nyugodtan hozzá lehetne szólni. Mártika, tőled is várunk gondolatokat, hogyha van esetleg Jenő, többiek. Tehát, mit lehet tenni? Nagyon röviden így fogalmazhatjuk meg. Mit tehetünk akár mi az egység munkálásaért, vagy mit tehetünk az unióban lévő testvéreinkért, hogyha a keresztény emberi közösség tagjai vagyunk abban az esetben, és mikor várható az, hogy ez a kérdés ez meg fog oldódni? Milyen reményünk van erre adott esetben? Lenne még kiegészítés?
Igen, tehát én nem az egység szempontjából...
Jó, azt csak én teszem hozzá.
Igen. Uh-huh.
Jó,
érdemes tenni egyáltalán.
Aha. Igen, oké, én pedig egy picit tovább vezetem a kérdést. Jó, Jenő?
Örülök a pontosításnak, akkor jól értettem a kérdést. Az én meggyőződésem, hogy a mi legfontosabb feladatunk az, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot, ne csak a tanításban, hanem az életünkkel is. Ennél többet nem tehetünk. Ez lesz annyira beszédes, hogy többet tesz annál, mint hogyha egyházpolitikai lépésekhez folyamodnánk. Én nem tanácsolok semmiféle ilyen egyházpolitikai lépést, megközelítést, provokálást, főleg engedmények tételét az ismeretek, vagy az ismert dolgoknak a hátterén. Amennyiben az elvi rendezés igényével szóba állnak, akkor igenis ott van a helyünk, hogy leüljünk, tisztázzuk ezeket a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy nem nekünk kell ebben a dologban most kezdeményezni. A legfontosabb dolog, amit tehetünk és tennünk kell, azt, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot a gyülekezetekben és az egész világ felé. Röviden.
Jó, köszönöm. Szintén egy kérdés vagy megjegyzés, nem tudom, Melitta.
Tehát annak hátterén, amit Zsuzsika az előbb mondtál, hogy mi a legfontosabb, ugye az, hogy a hitelvek mellett álljunk. Ha jól értelmeztem a szavaidat, akkor nem az a lényeges, hogy szervezeti egység van-e vagy nincs. Mert szerintem az utópia lenne elvárni akár a Magyarországi Uniótól, akár a generálkonferenciától, vagy bárkitől, hogy ezekkel az ökumenikus és egyéb kérdésekkel szembe menjen, mert ez egy olyan forradalom, amivel egyértelműen csak vesztesen kerülhetünk ki. Részemről az lenne még a kérdés, hogy Ellen White, ha jól értelmeztem, akkor ő sem ezt az egységet mondja, hogy ez szükséges, hanem inkább a lelki egység. Tehát ez a kérdés, hogy Ellen White mit mond erről az egységről, a látható egységről. Ennek a megszilárdítása, fenntartása. Köszönöm.
Hát ez egy igen komoly kérdés, és nagyon összefogottan próbálok rá válaszolni, hogy rövidre zárjuk a szót. Tehát azt szeretném mondani legelőször is, hogy én is úgy gondolom, hogy olyannak, hogy most mi az uniónál zörgessünk, hogy akarjuk rendezni a kérdést, vagy a világközösségnél rendezzünk, ennek nem látom aktualitását vagy értelmét, és azt is megmondom, hogy miért. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy mi semmi kezdeményezést nem utasítunk, szóval szóba állunk mindennel, amivel lehet, és elmegyünk addig, ameddig csak lehet, és például a generálkonferencián is mindig kimegyünk, az 5 évenkénti konferencián, sőt, írunk előtte levelet a világközösségnek, hogy jövünk, itt leszünk. Tavaly vissza is jeleztek, hogy hát ugye vendégstátuszban nem vagyunk hivatalosan tagok, de szeretettel látnak. Tehát mindig jelentkezünk, hogy megvagyunk, élünk, ide tartozunk, ennyit tudunk pillanatnyilag tenni, és megmondom, miért nem többet. Azért, mert az uniónál egy borzasztó csapda helyzet állt elő. Nekik legutoljára a rendszerváltáskor lett volna egy viszonylag könnyebb kikerülési lehetőségük ebből a csapdából. Nem lett volna ugyan igazságos, az előző rendszerre fogni mindent, de tényleg, amikor ott volt ez a közös nyilatkozat, hát megtehették volna, itt volt, ők is aláírták, hogy a gyülekezeteknek azt mondják, testvérek, gyengék voltunk, sajnáljuk, de meg kell mondanunk, ez nem szakadármozgalom volt, jogos hitelvű protestáció volt, fogadjuk szeretettel a testvér, állítsuk helyre a testvéri közösséget. Tehát akkor mondjuk ez most már majdnem ennek is 20 éve, ugye borzasztó. Ugye? És ez a lehetőségnek az elmulasztása történt. Nem voltak hajlandóak erre. És tudjátok, mikor vége láthatatlanul az önigazolás történik, annak az borzasztó megkeményedéssel jár együtt. Ha most valahogy ezt rendezni kellene, akkor azt kellene, hogy az Unió egy sereg vezetőjének, aki még megvan a régiek közül, és a prédikátoroknak, akik pedig csak hallgattak, és állásért, és félelemből, és igazodásból, ugye, végül is odaálltak, annak most mind önmagával szembe kéne nézni elsősorban, és elismerni azt, hogy vagy kiszolgáltuk a rosszat kifejezetten gyávaságból, vagy karriervágyból, vagy pedig hallgattunk, és félénken meghúzódtunk, és hát végül ide vagy oda sodródtunk. De ezt, akik ennyi lehetőséget elmulasztottak, amikor szinte tálcán kínálva volt, hogy megtegyék ezt az önkorrekciót, és kilépjenek ebből a csapdából, nem tették meg, sajnos nem várható. Minél jobban telik az idő, annál kevésbé várható. A világközösség szintjén hasonló a helyzet. Nekem például elmondta valaki, egy szlovák prédikátor, hogy ő vitt ki egy divízió képviselőt éppen azután, a kassai konferencia után a repülőtérre, és hát fölvetette neki a magyar kérdést, mert őt azzal vádolták, hogy Magyarországról kapta a muníciót, hogy az ökumenikus kérdésben felszólaljon, és biztos velünk van kapcsolatban, és ez abszolút nem volt igaz. Úgyhogy az egész ökumenikus kérdésben ment, és már csak mikor javába állt, akkor keresett meg valami anyagért, tehát semmi, a Bibliából bizonyságtétel, nem kellettünk ahhoz, mi látták, mi a helyes. És emiatt fölvetette neki a magyar kérdést, és azt válaszolta az illető, hogy mindenki tudja, hogy egy nagy baj történt Magyarországon, de már senki nem mer ehhez hozzányúlni, mert annyi magas fejjel kapcsolatban kell neki mondani, hogy helytelenül járt el. Tehát itt is egy csapda helyzet áll fenn, ugye? Ahhoz nagyon komoly erkölcsiség és hit kellene, hogy azt mondani, hogy ennyien meg ennyien hibáztunk, és hozzuk helyre a hibát. Ez csak egy Istentől indított ébredés tudna. Tehát én nem mondom reménytelennek az Unió prédikátorait, nem mondom reménytelennek a generálkonferencián, de azt mondom, csak egy Istentől indított felülről jövő ébredés legfeljebb azt tudna egyeseket egy őszinte megbánásra és egy őszinte nyilatkozattételre késztetni. De ilyen szorítással, diplomáciai úton ez pillanatnyilag nem várható. Vagy például az a Jean Zürcher testvér, akit említettem, pár éve, talán két éve, nem is olyan régen, két vagy három éve halt meg Glandban, a svájci adventista szanatóriumban, és van egy Dél-Franciaországban él egy testvérnünk, ő beszélt vele halála előtt nem sokkal, és azt mondta, hogy becsületes adventizmus már csak Magyarországon van az egervári csoportnál. Nekem már csak abban van a reményem, hogy abból majd lesz valami. Hát gondoljátok meg, ennyire tudja, ugye? Tehát tudják, de kétségbe vannak esve az őszinték, hogy micsoda elhajlások, meg elfajulások vannak, de tudjátok, nem elég az igazságot szeretni. A hitbeli bátorság is kell az igazság mellett állni. És én ezt az életben olyan sokszor láttam, és olyan keserűen tapasztaltam, hogy valahol az ember beszél, bőrét viszi a vásárra, utána, amikor mész ki a teremből, megveregetik a válladat, hogy de igazad volt, pont úgy mondtad, ahogy én gondoltam, de ott mindenki hallgat, mint nyúl a fűbe, mert kényelmesebb. Tehát értitek, nem szabad a kényelem szeretetnek az igazság szeretethez legyőzni. Akármilyen kellemetlen és népszerűtlen, mert ha így járunk el, akkor... Igaz az a jugoszláv területről származó mondás, hogy mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon, csak az, hogy az igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Az elég hozzá. Tehát ez a lelkület is hiányzik. Teljesen hiányzik. És nem akarom néven nevezni, de valaki eljött a 30 éves évforduló az Uniótól, és mondta, hogy mindenben igazatok van, stb. Vagy például egy nagyon aranyos ember volt, Halász István, már meghalt. Ugye a karnagy volt az Uniónál. Őt azért becsültem nagyon, mert ő soha se támadt ellenünk, sőt, valahogy mindig kifejezte a testvéri szeretetét, de ő sem mert szólni. De amikor megjelent az Igazságot, igazságot köves című könyv, és én küldtem neki egy példányt, akkor visszaírta, tudom tanúsítani, hogy ennek a könyvnek minden sora igaz. És én mindig is együtt éreztem azokkal a testvéreimmel, akik küzdenek az igazságért. Ez nagyon szép, boldogító nyilatkozat volt, ugye? De őnek is se volt bátorság, mint hogy rengetegnek nincs. És hogyha mindenki így hallgat, akkor végül meghonosodnak a rossz dolgok, és szokásjogon beépülnek az egyházba. És bocsánat, egy kicsit elhűjtöttem, de most már rövidebbre fogom. Tehát szervezeti úton nem látom reményteljesnek sem Magyarországon, sem világközösségben. Mégis azt mondom, hogy sokkal többet tehetnénk. Egyrészt lehetne, kell felelősséget érezni az Uniónál lévő testvéreinkért, vezetőkért, prédikátorokért, és mi sokkal többet tehetnénk olyan úton például, hogy szíves barátságot, testvériséget ápolni velük, csak ebben sajnos van egy fék. Az egyik fék az, hogy egyesekben kemény előítélet van, és nem is hajlandóak erre. Másoknál pedig rögtön ipi apacs azt mondják, na látjátok, csak barátkozni kell, már csak itt x-ek, y-ok az akadály. Ha összejárnánk és barátkoznánk, akkor megoldódna az egész probléma. Sokszor bennünk ez a görcs, hogy legyen egy közös alkalom, mert tudjuk, hogy azonnal egyházpolitikai célra használják fel, és azonnal ilyen hamis képet festenek, hogy nincs itt már semmi probléma, csak a barátkozást kell fokozni, és az elvi kérdéseket lehet szőnyeg alá csöpörni. De a legnagyobb mulasztásunk szerintem a keresztény advent közösségnek az, amit Jenő is mondott, hogyha nem csak vallanánk ezeket, de élnénk is, szerintem az Úr hamarabb és többet tudna cselekedni. Én azt mondom, hogy nekünk a felelősségünk óriási, mert itt mi szabadok vagyunk, nekünk negatívan nem befolyásol senki, függhetünk egyedül az Úrtól, csak bennünk van az akadály, hogy egészen éljük azt, amit elvileg helyesen képviselünk. És még egy óriási hiányosságot látok nálunk, azt, hogy igazán buzgón imádkozzunk. Egy valódi ébredésért, meg az Uniónál lévő testvéreinkért, gyülekezeteinkért. És akkor a legvégére térek, hogy Ellen White mit ír egy kibontakozásról. Én nekem olyan, mint a hitemnek a horgonya, ahova mindig menekülök, a Tapasztalatok, Látomások című könyvben a Miller testvér álma című fejezet. És azért is mondtam, hogy nagy felelősségünk, hogy még mindig nem fáj annyira a közösség helyzete, hogy buzgóban imádkozzunk, mert ott azt írja, hogy leírja, ugye, hát nem, most nem akarom nektek elmondani, de ígérjétek meg, hogy elolvastok, mert most sokat megértetek. És hozzáolvashatjátok ez az új könyv, hogy kit küldjek el, ki megy el nekünk, ebben még van egy kis kommentár hozzá, meg kérdések hozzá, hogy olyan szempontból olvassuk végig ezt, illetve hogy milyen kérdések mentén dolgozzuk föl ezt a fejezetet. Rövid fejezet, de egy tömör, szimbolikus advent történelem. És ebben azt írja, ugye, hogy odáig fog mélyülni az advent közösség válsága, hogy kifejezhetetlen mennyiségbe hoznak be hamis dolgokat, és sár is szemét fogja borítani az értékeket. És leírja, hogy ott ugye álmában küzd ezekkel a negatívumokkal, és azt mondja, hogy megpróbált először kérlelni őket, nem használt. Megpróbált tiltakozni, kitelepíteni a szobából, az se segített. Végül már kétségbe esett, leült sírni, és buzgón kérte Isten, hogy küldjön segítséget. És azonnal jött a seprűs ember is. Csinálta a rendet. Hát én azt hiszem, hogy még nem imádkozunk elég buzgón a seprűs emberért. És ezt én a keresztény advent közösség felelősségének érzem. És úgy érzem, hogy a mi vétkünk bizonyos értelemben nagyobb, azért az igaz, hogy az az erény megvan, hogy nem jött be semmilyen torzulás, az igaz, hogy ragaszkodunk az igéhez, a bizonyságtételekhez, az igaz, hogy megmaradt a közösség, az együvé tartozás tudata, semmiféle eltorzulás, szakadásság, téveszme nem jött be, és van evangelizációs buzgalom egy bizonyos szinten és mértékig, de nincs az a lelki megújulás itt sem még, ami kellene, hogy a laodiceai állapotból igazán kikerüljünk. És ezért nekünk sokkal odaadóbban kellene imádkoznunk, mert akkor az Úr többet tudna, és jobban tudna cselekedni. Én így látom a helyzetet, de másrészt azt tudom mondani, hogy van még egy nagyon nagyon nagy lehetőségünk, és még ezt most egész gyakorlatilag is szeretném mondani, ezt nekem egy amerikai testvér csempészte a fülembe, azt mondta, hogy nektek azzal tennétek a legnagyobb szolgálatot, hogyha az a biblikus teológia, ami nálatok kitisztult, kikristályosodott, azt közkincsé tennétek. Csináljatok egy internetes bibliaiskolát adventistáknak. És ezzel mi évek óta küzdünk, most vagyunk már a startvonalon, ebben az évben még biztos indítjuk, mindig csak valami apróság miatt, még egy hét, de már ugráskészen vagyunk, és el fogunk indítani egy Adventist Bible School néven az interneten, egy nemzetközi adventista tanfolyamot, először magyarul, angolul, de készül németül, franciául is, és azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy haszna lesz, mert ezt névtelenül is bárki veheti. Az Unióhoz tartozó testvérek, prédikátorok is foglalkozhatnak vele. Magyar területek itt a környékünkön, és angol nyelven és egyéb nyelven hozzáférhető lesz. És nagyon fohászkodunk azért, hogy a Jóisten ezt használja fel jóra, mert minden abból indul ki, minden megújulás az igéből indul ki. És hogyha az igei gondolkodás és a biblikus tanításokban való elmélyülés megerősödik, akkor az alapja lehet egy kibontakozó reformációnak.
Köszönjük szépen. Márti, nyugodtan.
Bocsánat, én csak röviden arra szeretnék még egy kicsit előre tekinteni, ugye mindannyian tudjátok, hogy azért az előttünk álló idők kicsit nehezebbek lesznek, nem is kicsit, tehát ugye nyomorúság idejének is nevezi a Biblia, és a rostálás nyilván már elkezdődött, ahogyan Ellen White erről ír is, de ehhez külső nyomás is, külső nehézségek az üldöztetésnek különféle formái hozzá fognak járulni. Én abban hiszek, hogy azért ez segíteni fog nekünk, mint közösségnek is abban, hogy a maradék egymásra találjon. Maradék innen és maradék onnan, így is mondhatnánk. Jézus azt ígéri, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor, és hogy ez nyilván nem csak az advent népre vonatkozik, de miért ne vonatkozhatna az advent népre is? Tehát nyilván az advent néphez szeretné majd begyűjteni Isten az övéit, de minket is egyé tud tenni akkor, hogyha rostálás során igazodnak a sorok, tehát akik hűségesek maradnak itt is és ott is, és megerősödnek hitben, egymásra is fognak találni. Hogy milyen formában ezt majd a Jóisten elvezet bennünket.
Igen, köszönöm szépen. Evelini, az utolsó kérdés joga. Neked már nem? Azt hittem, hogy lesz még. Igen, már feltetted. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Akkor már csak a lezárás van hátra. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a hozzászólásokat. Két dolgot szeretnék mondani lezárásképpen. Az egyik az, hogy valaki megfogalmazta ezt, nem először találkoztam ezzel a megfogalmazással vagy véleménnyel, hogy igazából hát orvosolni kéne ezeket a problémákat, túl kéne lépni azokon a sérelmeken, amiket a keresztény advent közösség vezetői elszenvedtek. És hát emlékszem, hogy valaki egyszer például így fogalmazott, hogy hát ő úgy érzi, hogy bizonyos értelemben valamiféle sértettség is munkál azokban, akik ennek a 75-ös eseményeknek, ezeknek a 75-ös eseményeknek az átélői voltak. És hogy igazából ennek legfőképpen személyi okai vannak a különállásnak is. Na most azt gondolom, hogy ez az elmúlt lassan 5,5-6 óra bebizonyította azt, hogy erről nincs szó. Tehát sérelmeket, sértettséget, személyi okokat én azt gondolom, hogy nem érdemes emlegetni. Mert nem erről van szó. Itt elvi kérdések merültek fel, és ezeket az elvi kérdéseket nem sikerült még tisztázni. Azok miatt, az okok miatt, amiket már felszínre hoztunk. Tehát nagyon szeretném, hogyha ezt világosan látnánk, hogy ez elvi jellegű rendezést igényel, nem pedig arról van szó, hogy két ember összekülönbözött egymással, és ne tudnának kibékülni, vagy három, vagy négy. Tehát ennél sokkal mélyebb dologról van szó, hogy ha valaki csak ezt az értelmezést látja, akkor az egész kérdést nem érti, akkor érdemes ezt megvizsgálni. És még egyszer mindenkit bátorítok arra, amit említettem, hogy azért szükséges az utánajárás. Tehát ne nekünk higgyetek. Itt is igaz a bérelbeliekhez intézett tanácsa, illetve pont, hogy dicsérete Pál apostolnak, hogy megdicsérte őket, mert ugye különbek voltak azoknál, akik nem vizsgálták meg olyan alaposan azt, amit ő hirdetett. Vizsgáljátok meg, járjatok utána ennek, olvassátok el ezeket a könyveket, beszéljetek azokkal, akik ezt átélték. És hogyha ezt megteszitek, azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy kép ki fog bontakozni előttetek, és hát hiszem, hogy és nagyon remélem, hogy egy olyan kép, ami tényleg az igazsághoz visz közelebb bennünket. Ennyit szerettem volna zárásképpen mondani. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm azoknak, akik az ebéd elkészítésében segítettek, mert ez sem volt kis munka, finom volt az ebéd, és köszönjük szépen, akik ebben részt vettek.